Tompa Andrea, a Hóhérháza. Hajcsatok. Kislányom, vidd fel ezeket a tálcákat, már a készen vagyunk, mondta Lili, és a besütött hajú kislány vitte is a tálca nyers fahajcsatot, amit nagymama és a mama frissen ragasztottak, s ahogy a 7 éves gyerek felemelte a nagy, kopott plétálcát a rengeteg félhold alakú csattal, ehhez nem kevés ügyesség és egyensúlyérzék kellett, megcsapta az orrát, a csípős árácsett szaga, a fehér, tejfölszerű ragasztó keverése a nagyapa feladata volt. Ő értett a hígításhoz, a spájz lépcsőjén késő délután már ott sorakoztak a csatos tálcák. Minden lépcsőn egy-egy. Műanyag és rozsdás fémtálcák egymás alatt. De még egy régi, nagy repetlapítót és lyukas tepsit is befogtak. A tálcákon szabályos rendben sorakoztak a hajcsatok, amelyek két végére két különböző apró fabigyót ragasztottak. Festés után ezekbe illesztik majd be a hajlított drótot, ami a hajat befogja. Pirosra és zöldre festették ezeket a boltban kapható facsatokat, de ők csak ragasztottak. Rendszerint este 8 után fogtak hozzá, miután elment Lili utolsó tanítványa is. Leszették a konyhaasztalt, feltették az udvar felőli konyhaablakra a vastag vászonfüggönyt, amit nagymama vart egy kerti napernyőből megmaradt csíkos anyagból. Azt a bizonyos vászonfüggönyt, amit csak akkor szoktak felakasztani, amikor nagyapa késő ősszel lehozta a padlásról a fénylő vörös rézüstöt, és kifőzte a szilvapálinkát, meg amikor hajcsatragasztás folyt, amibe olykor nagyapa is beszállt, ha éppen nem dolgozott máshol. Nagyapa a világon mindent szerelt, vízcsapot, villanyt, bútorokat, előszeretettel lakkozott és kertet ásott. Kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezett, napi beosztásban, és keresetéről esténként pontos könyvelést vezetett. Mert hogy nyugdíjából egyetlen fityinget sem látott. Azt egyenesen nagymama vette át a postástól, sőt, olykor a 9 éves nővér is beült ragasztani. A 7 éves gyerek azonban a kiszolgáló személyzet szerepét játszotta. Komolyan egyensúlyozva, hogy a frissen ragasztott csatok le ne boruljanak, mint egy majdani kötéltáncos. Edzésként hordta fel a manzártba a frissen ragasztott tálcákat. Munka közben rakosgatta mindenki elé a nájlonzacskókból a 3 féle alkatrészt. Magát a munkát Lili szerezte, nem hivatalosan valami szövetkezetből. A csatragasztás 15 banit fizetett darabonként, és az akkor már 3. gyerek a függönyfelakasztásból is tudhatta, hogy a hajcsatragasztás izgalmas és titkos dolog. Olyasmi, mint a pálinka főzés, aminek a szaga egyébként már tudusséknál, a 3. házban is érződött, és ahogy a gyerek a hajcsatos tálcákkal a vállán ment fel a manzártba, hogy bezárja a kész száradó csatokat a kis szobába, mert a padláson szétrúgták volna a randalírozó macskák, miközben ment fel, megszámolta a csatokat, és több mint 460 csat jött ki aznap estére. Az annyi, mint... Tehát meg kell kérdezni a mamát, hogy akkor ebből mennyit csinált nagymi, és mennyit a mama, és mennyi jár neki a tárcahordásért. 3 lej a tied, vágta rá a mama, elsején megkapod, és a gyerek már látta maga előtt a csillogó, traktoros, napfelkeltés, bűvös, erejű egylejeseket. A többi tartozásoddal együtt, tette hozzá a kislány, és már szalad is a füzetéért, hogy felírja az újabb keresetét, mint a nagyapja. Az apró pénzt egy bélyegalbumban tartotta, aminek első oldalán egy szép, barna ötlejes papírpénzt díszelgett, mert a pénzre nagyon vigyázott. És aztán egyszerre, egy összegben elköltötte, bélyegre, színes ceruzára, lila tintára vagy csokis parféra az opera cukrászdában. amire a nagymama mindig megjegyezte. Jól elpaltod az egészet. Mert nagymama szerint a felnőtt költi, a gyerek palja a pénzt. De a mama aznap este kilátásba helyezte, hogy holnap nagyot kasszálsz, szombat van, korábban kezdünk, ahogy hazajöttem a munkából. Mire Juci azt kiáltotta, hogy én születésnapra megyek, és másnap valóban, 4-kor már mindenki ragasztott. Juci mielőtt elindult volna a Zápolya, románul Dosztojevszki utcai osztálytársához, ahova már egyedül is elengedték, megállt a konyha közepén, két fonott Sofia fölé mutatva, ujjait összecsippentve, bólogatott feléjük, hevesen mutogatott valamit, amit senki sem értett, de ő már pukkadozott a nevetéstől. Mama egyszer csak letette a hajcsatot a kezéből, és homlokát ráncolva kérdezte, mi van? Juci pedig még hevesebben mutogatta két oldalt, a Sofia fölötti két lakkozott piros hajcsatot, ami az általuk ragasztott csat végső változata volt, aztán hirtelen kitört belőle. Hajcsatok! Hajcsatok! És hatásszünetet tartott. Érted, mama? Hajcsatok! Hajcsatok! De nagymama nem értette harmadjára sem. Neki külön el kellett magyarázni a viccet. A húga még akkor is csak magasra húzott szemöldökkel nézett a nővérére, hogy persze, hajtsatok. És hajtottak is. Hatra már egy csomó tálca összegyűlt a spájz lépcsőn. A legfelsőhöz óvatosan kellett oldalazni, hogy felvihesse, amikor abba hagyták. A derekam, mondta nagymama, és felállt a kopott viaszos vászonnal borított konyhaasztaltól. Estére jöttek nagymama bridge partnerei, és még elő kellett venni a befőttet, megfőzni a presszókávét, kirakni a maradék püspök kenyeret. Már amit meghagytatok, mondta nagymama. Aztán letakarította az asztalról a fűrészport. Leakasztotta a függönyt, a kislány pedig behordta az acskókat a famütyürökkel a spájzba, a földre, hogy majd lefekvés előtt felviszi a szobába. Szedhetek le cseresznye befőttet meg rumos szilvát? Ajánlotta készségesen a nagymamának, mert a befőttből neki is jutott a púderszagú nénik társaságában, a rumos szilvához pedig külön melegítettek neki tejet, mert úgy szerette. Szó sem lehet róla, levered. Valóban nem érte fel, csak székről. Viszont széket bevinni a szűk spájzba nem volt szabad. Laci! Kiáltott be nagymama a szobába. Gyere, szedd le a befőttet! És Laci, aki az íróasztal mellett két rövid, egymásba ragasztott cipkából szívta a szűrő nélküli nacionát, és közben egy füzetben rajzolta a Gogománék tervezett könyvespolcát, amit majd Pifélé préselt lemezből csinál nekik, kiszólt, hogy mindjárt. Mire Klári magában válaszolt, ismerem én azt a mindjártot. Mert nagyapának valóban ötször kellett szólni, és mire végül kijött a konyhába, már kitört a veszekedés. Amikor hirtelen megszólalt a csengő, kétszer egymás után. Jesszus Mária! Itt vannak, szemék fel sem öltöztem, hány óra? Kérdezte egy szusszal nagymama, és felnézett a konyhai zománcozott palacsintasütő órára, ami még csak fél hetet mutatott. Na menj, nyiss el ajtót! Szólt rá bosszankodva, mert nehezére esett még azt a két lépcsőt is megmásznia, ami a konyha és az előszoba között volt. A kislány boldogan rohant Gizi néni, vagy Pötyi néni, vagy Arany néni elé. Bár mindig a gyermektelen, kedves Vályi Gizike érkezett először, aki az unokáknak gyakran hozott valamit. És ahogy a gyerek szélesre tárta az ajtót, három férfi lépett be kérdezés nélkül. És a kislány mögött álló, csodálkozó tekintetű nagymamának azt mondták, Buonasera, szent brüss-brüss-brüss. A többit nem lehetett érteni. Jó estét. Vagyok. Valami nevet mondott. Avem ordin de parancsunk van, hogy brüss-brüss-brüss. Mire Buonasera, mondta nagymama az összetéveszthetetlen romásságával, és mereven nézte őket. Mintha zsebtolvajokat tartana szemmel, akik be akarnak suvadni a nyitott ajtón, a közbőső szobába. Bekiáltott, jöjjön már valamelyik, mert nem értem, mit beszélnek. De a három férfi nem várta meg a valamelyiket, hanem bement egyenesen a konyhába, és a közbőső szobán át a nagy szobába, ahol Laci már felállt. Lili akkor jött ki a fürdőből, mindenki állt mereven a helyén, ahonnan éppen elindult volna. Klári a konyhában, Lili a közbülső szobában, Laci a nagy szobában. A három férfi pedig neki látott. Egyikőjük nagyapa íróasztalához ült le, a másik a háromajtós tükrös szekrényt kezdte nyitogatni és kiszórni belőle. Nagymama szépen hajtogatott, vasalt asztal és ágyneműjét. A harmadik meg a közbülső szobában az üveges könyvszekrényt kezdte kipakolni. A két macska a spájzajtón alulvágott kijáraton nagy robajjal elmenekült a padlásra. Beleugrálnak a tálcákba, gondolta a gyerek. Aztán hozzáláttak a többihez. Ágynemű tartót, kredencet, vitrint, éjjeli szekrényeket, előszoba szekrényeket, még a nagy ebédlőasztalt is kinyitották, a varrógép táskáját, a szerszámos szekrényt az előszobában, az orvosságos szekrényt a fürdőben. A kislány pedig óvatosan kinyitotta a nyikorgós bájzajtót, amire az előszobában matató férfi mordult egyet. No, Miska, ne mozogj! Aztán oda nézett, és látta a kislány szeppent arcát a nyitott ajtóban. Pocsetrecs, mehetsz, legyintett. A gyerek pedig behúzta maga mögött az ajtót. A horgolt rongyszőnyegen halkan felment a lépcső fordulóig. A legfelső lépcsőn lévő tálcát vitte fel először. A macskák tényleg összeugrálták a tálcákat. Aztán lejött a következőért, és így sorban. De nem a manzárdba vitte őket, hanem a hátsó padlásra. A manzárdon is túl, ahol éjszaka macskák korrognak, ahogy a nagymama mondta. De most mind eltűntek. Felhordta az összes tálcát, aztán az acskókat, a papucsát a lépcső alatt hagyta. Zokniban ment fel, nesztelenül lábújhegyen járva. A spájzban halkan járunk, mint a cicák, ismételgette magának. Bár a ház két mostani macskája, Balti és Szüri minden volt, csak halk nem. Végül lefele jövet, leemelt egy hosszú nyakú befőttes üveget, megállt a konyhában nagymama mellett. Csak leügyeskedted, súgta nagymi halkan, amikor az egyik férfi a spájz felé indult. Útközben felrúgta a macskák teljes tányérját. Futulj, sziszegte, bassza meg. Amit egyébként rendszeresen felrúgott valaki, és bocsánat kérően nézett nagymamára, aztán kinyitotta a spájzajtót. Jobb kezével egy darabig tapogatta a sötétben a falat, végül megtalálta a csavaros villanykapcsolót. Megállt az ajtóban, és hosszan bámult. A befőtteket, tortaformákat, kürtös kalácssütőt, lapítókat, régi csepegtetős kávéfőzőt, súlyos fajanszdobozokat, szakadt fülű kosarakban a krumplit, almát, hagymát, a polcokon a birsalmákat, a könyvkötőprést, a portörlős zsákot, meg a porcelánfejű nagy húspotyolót. Nagymama pedig mozdulatlanul állt, ugyanúgy, mint amikor beléptek az ajtón, de most már a nyitott spájz felé fordulva. Lili és Laci egyszerre értek ki a konyhába. A hármas szoborcsoport a kabátos férfi mozdulatlan hátát nézte, a szűk, magas kamrából dőlt ki az édes, csípős, enyhén rothadt kamraszag, a ragasztó folytó szagával elkeveredve. Gáta, mondta hátra sem fordulva, hogy elég. Mármint a bentiek álljanak le, mert megtalálta, amit keresett, gondolta Lili. Aki előbb az apjára nézett, aztán a dermedt anyjára, végül a gyerekre, aki a hóna alá fogta a befőttes üveget. Mindkét kezével benyúlt a hajába, hogy megigazítsa a jobboldali csatot, ami már egészen kilazult a sok hajlongásban meg rakódásban. Ezt a csatot nem a te hajadba találták ki, morogta reggelente a nagymama, amikor fájdalmas frizurát csinált, mert az unokájának ugyanolyan sok és erős szálú haja volt, mint neki, amiben az ilyen semmi kis csat nem érőd banit. Forgatta a kezében megvetően nagymama. Nem állt meg, kipattant, mint egy szöcske a fejéből. A kislány valamit üzenni akart sápadtanyjának ezzel a mozdulattal, és ahogy a kezét felemelte, valamit grimaszolt is, biztatóan merezgette a szemét, de a hóna alól a befőttes üveg kicsúszott, és nagyot csattant a konyha kőpadlóján. Miszlik betört az egész, amire a férfi az ajtóból megfordult. Heidi, adta ki a parancsot. Gyerünk! És az ajtót nyitva hagyva már indult is a konyhán, meg az előszobán át, hátra sem fordulva. A másik kettő meg utána. Mert az első házkutatás 1978 késő novemberében ezek szerint eredménytelenül végződött. Mindenki évekig találgatta, hogy miután kutathattak, vagy hogy kiköpött, ahogy a mama gyanította. De én tudom, hogy mit kerestek, jelentette ki a gyerek büszkén, de nem találták meg, mert felvittem a hátsó padlásra, a titkos birodalmamba, ahol minden van. Pálinka főzőüst, régi földmérési pecsétek, térképek, meg a nagyanyaféle ruhák, amiket rendelésre var Fodor bácsinak, meg régi folyóiratok, törött edények, báli ruhák, fényes gombok, bicikli alkatrészek, virágkosarak, amiket nagymama meg a mama kapott, amikor fiatalok voltak és szerelmesek. Csipkék, gyerekpólyák, repett zongoraszék, teniszütők, sítalpak, óriás fényképek, rozsdás kardok, amiket Zolti bácsi Pestre visz majd eladni. Körömfényesítő és kalapkefe, szerelmes levelek, macskakosarak, szakadt díszmagyarok, amelyek már senkire se jönnek rá, hatalmas képkeretek, vasúti igazolványok, magyar útlevelek, lyukas fazekak és minden, ami törvények feletti. És boldog, szabad macskák, Baltazár és Szüri, meg az udvarlóik, akik egész éjjel rajcsúroznak a háztetőkön, meg hajcsatok, rengeteg hajcsat, 6 tálcán, több mint 600, amiből nekem mára legalább 5 lejár, mama. De nem találták meg, és soha nem fogják megtalálni. Harminc tojás. Az üvegcipő második felvonása alatt történt, amikor már javában folyt az esküvő, a színészek pedig lustán mulattak egy üveg vízzel a kezükben, és a kis Irma is kezdett megrészegedni a pálinkától, megint cicit akart adni a kismacskának, mint az első felvonásban. S a folytott levegőben a vihar kitörni készült. 87 májusának végén a vásárhelyi főiskolások vendégjátékán most, kedd délután is kevesen ültek a nézőtéren. Ismerősök, rokonok, színire készülők és az amatőr társulat. Az elárvult, rendező nélkül maradt zsebszínház néhány tagja. Ödön a zsebszínház szobafestő rendezője Svédországba távozott. Előtte az állomáson még eljátszotta utolsó pantomimjét. Egy fehér zsebkendővel integetett a vonatból, aztán állóképbe merevedett. Az amatőr színészek közt ott ült a magabiztos 10. lány. Felvételi előtt 2 héttel. Az áprilisban megtartott országos magyar irodalmi olimpiász után, ahonnan az ifjú munkás és a 7 külön díjait is elhozta, a pánkbánról írt dolgozatával, s a lány úgy érezte, nincs félnivalója a 11-be való felvételitől, mert a líceum magyar testvérosztályában már évek óta 18 bölcsész helyet adtak. S a lány nyugodtan ült a helyén, az 5. sor közepén. Nyilván elsőnek fogok bekerülni, gondolta a váratlan áprilisi olimpiászos diadalmenet után, de az egyetem filológia szakán, ahova a nővére készült, mindössze 7 magyar szakos helyet hirdettek, amelyre tavaly 170-en jelentkeztek. S a nővére, aki magyar-román szakra akart menni, aznap is külön órán volt a legjobb magyar tanárnál, Julika néninél, aki a Sétatéri Színházhoz közel, a Szamoson túl lakott. Talán a 3. felvonást elérem, mondta Juci még reggel. Talán a 3. felvonást még eléri, gondolta a húga, mert a testvére is látni akarta barátnőjüket, akit egyből felvettek színire, ahol összesen 3 hely volt. Így aztán a vizsga előadáson legfeljebb 3 szereplős darabot mutathattak volna be, viccelődtek a színisek. Még a Godót sem tudnák eljátszani. Ezért most a főiskola minden év folyama játszott, sőt, néhány vásárhelyi színész is, hogy az összes szereplő meglegyen az üvegcipőben. De a felvonás közben egyszer csak megdörrent odakint az ég. A nézőtéri ajtó felől hallani lehetett, hogy alig néhány perccel a színpadi vihar előtt kitört az égi háború. S a 10. lány aggódva nézett le fekete bársony papucsára, amelynek e héten ő volt a soros viselője. A 12. Gyöngyi az első emeleti szomszéd kínai cipőjét viselte, amit Jucival együtt 3 hordtak felváltva, cserébe a zöld kortbársony léviszért. S a kényelmes bársonycipő Gyöngyi 38-as, Juci 39-es és az ő 40-es lábára is jó volt. Csak belül kezdett már foszladozni a papundekli bélés, meg a szaga is egyre erősebb volt, mert mezít lábra húzták. Mentolos hintőporral szórták a belsejét, kimosni nem merték, nehogy végképp szétmenjen. Megvárom hátul a vihar végét, gondolta a lány. De még hátra volt egy szünet és a 3. felvonás. S akkor hirtelen a színházi égzengés is elkezdődött. A násznép menekülni kezdett a leszakadó vihar elől, a fedett veranda felé. S az ajban a lány észre sem vette, hogy kinyílt a hozzá közel eső oldalsó ajtó. Itt van a lányom? Kérdezte lihegve valaki, és egy ültetőnéni félrehúzta a nehéz barna bársonyfüggönyt, és elemlámpájával megvilágította a körmét rágó lányt az 5. sorban. Az ázott mama elnézést kért, felállított egy házaspárt, Krisztina szülei voltak, egyébként ő is Krisztina miatt jött el a mai előadásra, és leült a lánya mellé. Piros, sötétkék, fehérbabos, válpántos ruhája, amit a nagymama vart, s amiért aznap a központi kereskedelmi vállalatnál megrótták, és mint erkölcstelen viseletet a jövőben betiltották, egészen rátapadt. A mama egy szétázott, igazságot tartott a kezében. Az újság 4 oldala egyetlen vastag rongyát apadt. Odahajolt a meglepett lányhoz, és még mindig zihálva súgta a fülébe. A felvételi! De a többit elnyelte az égzengés, amely előbb kintről érkezett, aztán a nézők derülésére a nyári vihar egy magasabb regiszterben a színpadon folytatódott. A mama arcán tegnap este felcsavart haja teljesen kiegyenesedett, világos kék szemfestéke megfolyt. Az esőcseppek összekeveredtek titkolni próbált könnyeivel. Kapóra jött tehát az eső. A lány egészen közel hajolva a színpadról megvilágított, ilyet arcba nézett, mintha nem is szavakat akarna leolvasni a szigorú, egyenes és most különösen sápadt ajakról, hanem a hatást. A mama 2 kézzel fogta az ázott, kibetűzhetetlen újságot, és rázta. S a hidegtől reszketve elismételte most már hangosan, nincs felvételi az Adiba. Az újság a magyar tagozatos iskolák közt nem sorolta fel az általa választottat. Mert ilyen egyszerűen és közvetlenül közöltek egy hírt. Hallgatással és hiánnyal, hogy nincs többé magyar osztály az egykori református gimnáziumban, aminek Ady Endréhez ugyan semmi köze nem volt, annál több Apáczaihoz, aki itt kezdett filozófiát és teológiát tanítani. És 380 év, aznap, 1987. május végén egy újsághírrel lezárult. Le van szarva a 380 év. Miért nem bírták ki még 2 évig? Toporzékolt a nagyapjának, aki kivételesen nem mert rászólni a csúnya beszédért, de ez a hír nem lehetett sajtóhiba vagy véletlen elírás. Egyszerűen ez volt egy döntés bejelentésének régről örökölt, a kívülálló számára ártatlannak tűnő módszere. A Kolozsváron működő ügyvédek jegyzéke, írta a kolozsvári igazság elődje, az Ellenzék 1941. januárjában, és Neumann Jenő a névjegyzékből megtudhatta, hogy ő többé nem tartozik a Kolozsváron működő ügyvédek közé. Mintha a szolgálatkész újság ezzel csak tájékoztatni szerette volna becsületes olvasó közönségét, hasznos információt nyújtani a város polgárainak, hogy hova fordulhatnak. Jenő bácsit pedig törölték a névjegyzékből. Egyszerűen megszűnt létezni. Akár csak Pál nevű testvérének Stadion nevű sportszerboltja, amely a következő évben nem szerepelt az újságban meghirdetett keresztény beszerzési források között. Majd a kis üzletet, mint román zsidó világcéget lepecsételték, hogy aztán magával a tulajdonossal készítessék el az átadási leltárt. 46 őszén pedig ugyanez alap írta meg, hogy dr. Constantinescu Neumann Erzsébet nem tagja a kommunisták romániai pártjának, pedig Kocka majd egy évet ült illegális kommunistaként a szamosfalvi börtönben, és Kocka, bár már második férjétől is elvált, kézbe foghatta az újságot, hogy megtudja belőle, ő többé nem pártag. Mert mindent, mindenkit ugyanúgy zártak ki és be, mint az Ady Sinkály Líceumban, a magyar tannyelvű testvérosztály vastagfalú, alacsony, boltéves termét, a reményteli bölcsészlány orra előtt. Vége, gondolta. Nincs több iskola, mert a régi matematika-fizika tagozatosba nem felvételizhetett. Egyik tantárgyból sem tudott volna felkészülni 2 hét alatt. S a most másodéves színi főiskolás Krisztina, aki szintén 11-es korában került szakiskolába, mert kiesett a felvételin, éppen részegen dalolta a színpadon. Boldogságom himpora, lenge szellő lengedez, mert Krisztinát műbútor asztalosi érettségijével vették fel. Diplomamunkája egy zongoraszék volt, amit aznap reggel látott először, amikor vizsgázni ment. Hatalmas pénzért. 500 leért csinálták meg a színház műhelyében, és oda is vándorolt vissza, teljesen ingyen. Otthon nem volt rá szükség, mert Krisztinának saját zongoraszéke és pianinója volt. S Krisztina most hamisan énekelve himbálta magát az édesmérges Sipos Lajos előtt, akit az évfolyam kopaszodó rendezője alakított. Kislányom, menjünk haza, szólalt meg aztán a mama. A színpadon pedig a zavart tömeg fejvesztve menekült az eső elől, amely csak hangjában volt jelen, mert az eső a hangszórókból ömlött. De szokatlan rendezői megoldással egyetlen vízcsepp sem hullott a színpadra. Az egyetlen csuromvizes ember, a mama, a nézőtéren ült. S a színpadon senki sem tűnt meglepetnek. Nem csodálkozott, nem szólalt meg, el sem káromkodta magát véletlenül, hallgatott, és fegyelmezetten játszotta tovább a szerepét.
Elvették a vizet,
mondta Krisztina röhögve a szünetben, amikor hátrament hozzá, mert a lány mégis ott maradt az előadásra. A mamának elmondta, hogy vásárhelyen állítólag lehet kapni tojást. Előadás után lemegy a színészekkel busszal, és hoz legalább 30 tojást. Ennyi van egy tálcán. Egy nap alatt megjárja, és holnap visszajön az éjjeli vonattal. A mama pedig szó nélkül elővette a pénztárcáját, és adott 2 zöld 50-est, aztán sietett haza tanítani. És mindegy volt már, hogy megye iskolába holnap vagy sem. Nincs hova menni, gondolta a lány, minthogy az iskola sem jön többé hozzá. Mert most annak a nyálas, utált versnek, amit ballagásokon könnyekig meghatva kínos hangsúlyokkal szavalt, az áhítatos csendben egy éltanuló, rendszerint egy csúnya, szemüveges lány a kókadozó mezei virágokkal feldíszített iskolában, annak a versnek hirtelen feltárult a személyes jelentése. Hogy mi lesz, ha egyszer tényleg nem lesz többé iskola? A Farkas utcai négyszögletű, kerengős, folyosós épület a templom tövében, az apró termekkel, ahova 18-nál, tehát egy fél osztálynál többen be sem fértek. Mintha eleve a kis termek mérete határozta volna meg az osztályok további sorsát, hogy itt csak fél osztályok, úgynevezett testvérosztályok működhetnek. És vásárhelyen másnap délelőtt tényleg hegyekben állt a tojás az üres húsboltban. Az eladónő sajnálkozva válaszolta magyarul, hogy kofrást nem tud adni. Hiába is kezdett volna vele alkudozni, hogy kifizeti. Azzal is próbálkozott, hogy visszahozza. Az eladónő erősködött, hogy el kell számolnia a tálcákkal, értse meg. És 2 zacskóba rakta a 45 tojást, azt tanácsolva, hogy csomagolja be egyenként újságpapírba, különösen, ha messzire viszi. Kolozsvárra? Felelte büszkén a lány. Igen, tudok róla, tette hozzá szomorúan az eladó, mintha halottról beszélne, mint aki tudja, hogy Kolozsvárt nincs tojás. Nálunk jegyre van a tojás, 7 tojás jár egy személynek havonta, de nem lehet mindig kivenni, szerette volna elmondani a nőnek, de már állt mögötte egy másik vevő. Így csak letette a pultra a pénzt, s a nejlonzacskókba óvatosan berakott 45 tojásról, úgy érezte, igazi erőpróba lesz, en tour de force, s ha sértetlenül hazajut küldetésének nehéz terhével, minden sikerülni fog. És még vissza is kapott az 50-esből. Jutott egy igazi vásárhelyi melbára is, amit még sohasem evett. Csak nagymama emlegette égre emelt szemmel a vásárhelyi különleges édességet. Krisztina is a rendezője vitte el délután a főtéri Lidó cukrászdába. 3 melbát kérünk, mondta a középkorú rendező mosolyogva a Lidó pultos lányának. Ma nincs melba, holnap tessék megpróbálni, válaszolt sajnálkozva, és némi biztatással a pultos, mire hátulról megjelent egy idősebb nő, belekarolt a lányba. Szerencséje van, rendező úr, éppen van még 3 adag melbánk, és hunyorított. Csak tessék inkább hazavinni, és közelebb hajolt. Mégsem adhatom ki a teraszra, napok óta nincs melba. Legalább üljenek vele oda hátra, és a cukrászda sötét mélyébe mutatott. A melbát pedig a csodálkozó lány fizette ki, meghatódottan és köszönetképpen, hogy a rendezőjéknél alhatott. De sehogy sem értette, hogy hova csöppent. Nagymama vásárhelyi álomvilágába, ahol tojás és tejszínhabos barackompótus fagylaltos melba, és főleg magyar eladónők vannak. A délutánt aztán átcsavarogták. Benéztek a színházba, a főiskolára, meg ruhaüzletekbe, ahol egész máshol még voltak, mint a mama áruházában. Úgyhogy vonatindulásig a tojást egyenként újságba csomagolni már nem jutott idő. De a 1,5 órás út hazáig hajnalig tartott. 1890-ben a 104 kilométert a 2 város között mutatta egyszer nagyapa a kolozsvári atlétikai klub évkönyvében az eredménylistát, 15 óra 2 perc alatt tette meg, Kolosvári János távgyalogló, akinek valójában ehhez az eredményhez futnia kellett. Kocsárdon aznap éjjel több mint 3 órát várt a csatlakozásra, mert a két város közt közvetlen összeköttetés már emberemlékezet óta nem létezett, és átszállni is mindig a leglehetetlenebb időpontban kellett, éjszaka vagy hajnalban. Hogy csak az igazán elszántak utazzanak, akiknek komoly és halaszthatatlan ügyük van. Például, ha ilyen pofon egyszerű módszerekkel, mint boltban való vásárlás, sorban állás nélkül be akarnak szerezni egy egész tojáshegyet. A kocsárdi meleg nyári éjszakát aztán az állomás füstös, sörszagú éttermében töltötte. 6 lejért vett egy tányér passzúj főzeléket. Kosztice cu fasole, hirdette a tábla az egyetlen kapható ételt. Száraz passzúj kolbásszal, s a hajnali vacsora a nyári táborozások ízére emlékeztette. Veszünk 10 üveg koszticát, és megyünk kirándulni egy hétre, mondták. Mert a konzervben árult kosztica az üzletek makacsul kitartó terméke volt, szinte az egyetlen, amire mindig lehetett számítani. S a boltban egyenként rázogatták a borkánokat, vizsgálgatták az üvegeket, hogy van-e benne kosztica, azaz kolbász vagy oldalas. De rendszerint a zavaros lében nem látszott semmi, vagy nem is volt benne hús, ahogy most sincs, állapította meg csalódottan, a kicsorbolt tányérjára nézve. Vásárhelyre menet november 1-én a nagymama, az ő szülei egymás mellett feküdtek közös betonlap alatt az ottani temetőben, sohasem volt hajlandó beülni a piszkos részegekkel teli restibe, inkább kint áldogált a csípős éjszakában, míg nagyapa meg a gyerek a passzúj vagy krumpli főzeléket kanalazták, mint egy igazi kiránduláson, akár csak most, amikor a lány óvatosan felakasztotta a szék karfájára az értékes nejlonzacskókat. Maga elé húzta a tányért, a görbe alumínium kanállal elkezdte kevergetni sűrű, forró, jószagú tartalmát, amikor meglepetésére a fehér passzúj szemek közt felbukkant egy legalább 10 centis vékony kolbász, igazi füstölt kolbász. De egy dülöngélő, kalapos férfi veszélyesen közeledett az asztalához. A lány úgy óvta szemével a két zacskót, mintha pajzsot tartana eléjük, és mire a kivilágítatlan jástemesvári gyors, ami olyan zsúfolt volt, hogy helyjegyet sem adtak ki rá, az úgynevezett éjségvonat, amivel az emberek több száz kilométerre indultak bevásárolni, a moldvaiak Erdélybe, befutott a kolozsvári pályaudvarra, már hajnalodott. A trolik még nem jártak, így aztán elindult lefele a Hóre úton. Letért a piac irányába, ahol már rakódtak elő az árusok. Elment a Román Színház előtt, be az egykori Zápolya utcán, Dosztojevszki, fel a Kövespadon, Pietro Asszélé, ahol már rég nem voltak hóstáti kertek. El az új tömbházak előtt, de az utolsó lépcsőház sarkán megtorpant. Már ládákban állt a tej. Akkor kezdték kihordani. A lány kicsit várt, körülnézett, kínai bársonycipőjében nesztelenül odalépett a ládatoronyhoz, felágaskodott, és a legfelső ládából kiemelt egy ezüst papírral fedett, nagy szájú literes üveget, azaz, hogy ellopta. Valakinek aznap nem jut tej, hazáig a felét megitta. A hajnal bizsergetően hűvös és biztató volt. Lengeszellő lengedez, jutott eszébe a színdarabbeli versike, boldogságom hímpora. A vékony, tüdőszínű vászonruhában, amit harmadik napja viselt, kicsit fázott már a fáradtságtól, de a 45 tojás a szürke pungában, amit mint egy cirkuszi mutatványban, puha balettcipőjében a kifeszített kötélen egyensúlyozva, büszkén vitt, sértetlenül és diadalmasan ért haza csütörtök hajnalban. A felvételi tehát éppen 10 nap múlva, Hétfő reggel kezdődött. Most kezdődik, gondolta Kusszán, és fáradtan. Vagy most van vége. És holnap meg kell vegyem az utunkat is. Benne van a dolgozatom, amivel nyertem. Meg állítólag a fényképem is, amit Kántor Laci csinált. És 2 hét múlva már vakáció. Kiköltözhet a kertbe, vagy elmehet Jucival sátorozni a tóhoz. A mama rengeteg Globus konzervet szerzett valahonnan, és olimpiásztábor is lesz a Vargyason, Székelyföldön. És anyának idén sem adnak szabadságot nyáron, csak a főnököknek. Ő télen kell majd kivegye. És szeptemberig lehet olvasni, ameddig csak akar. Egész éjszaka. És délig alszik. Vásárhelyre is bármikor ellátogathat. Nem csak novemberben világítani a temetőben, hanem a barátaihoz. S mikor a még alvó színész nagymama szerint Pillangó utca végére ért, felnézett a negyedikre, ahol a konyhában égett a neon. Talán az anyja várta, vagy csak úgy hagyta éjszakára, hogy barátságosabb legyen, amikor hazaér. S hogy végül is bármit ír, a 4 oldalas újság ártatlannak tűnő hamu szürke betűivel, pontosabban bármit nem ír, elvégre a hiányt írja. Mert az igazság akkoriban egyetlen hitelt érdemlő rovata már csak a gyász jelentéseké volt. A halálos hírek, ahogy nevezték. A lap minden mást hallgatással közölt, semmisített meg, törölte el. Hogy nem lesz többé latin szak az egyetemen, amiről a lány álmodott. Hogy megszűnt az adi. Hogy Juci sem felvételizhet majd magyar-román szakra, pedig 2 éve arra készül. S hogy dr. Neumann Jenő 1893-1978 sem gyakorolhatja többé ügyvédi hivatását, és Neumann Poli éküzlete sem szerepel az ős magyar boltok hivatalos jegyzékében, és kocka sem kell többé a pártnak. Akkor is van másik világ, gondolta a lány. Itt van például 45 tojás, 1 liter tej, éles levegőjű, néma, de reményteli hajnal a Pata utcán. Szabad, hosszú utazgatás, Kolozsvár és Vásárhely közt. Mindössze 6 óra alatt oda lehet érni, és passzújfőzelék Kocsárdon. Van másik világ, mondta már behuny szemmel, de az anyja nem értette, mit beszél. És ma nem megyek iskolába, és nem megyek másik iskolába se, akkor is filológiára fogok felvételizni. Onónál akarok irodalmat tanulni, és románul fogok gyököt vonni. Radikál din doi, gyök 2. Négyzetre emelni, doi pe doi, 2 a négyzeten, és kémiát tanulni. Bár most még a hidrogént vagy az oxigént sem tudom, hogy mondják. Napi 13 óra tanulás várt másnaptól rá. S amit nem ír az újság, csak az létezik. A többi hallgatás. De a mama nevetve mondta, hogy 11-ben már nincs se gyökvonás, se négyzetre emelés, legfeljebb integrálni fognak. És látod, Juci is most érettségizett román osztályban, semmi baja nem lett. És 6 óra felé, miután megivott egy forró török kávét sok mézzel, a nagy szobában vetett ágyban, a nehéz gyapjú paplan alatt elaludt.